Sportcél.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. 25 évvel ezelőtt, ha felszálltál egy vonatra, a fülkétben akadt legalább két ember, aki olvasással töltötte az utazási időt. Az emberek olvastak a metrón, nyári délutánokon a parkpadján üldögélve, de főleg otthon egy csészete a társaságában. Ma fotó készül arról a fiatalról, aki nem a telefonját böngészi, hanem egy regényt olvas. Az idősek nem mernek könyvet vásárolni, azt mondják, nincs kire hagyni a gyűjteményüket. A lakberendezési tárgyak között ugyan még léteznek könyvespolcok, de nézzék meg bármelyik ajánlatot, nem gondosan elhelyezett könyveket, hanem művirágokat, dísztárgyakat, családi fényképet, esetleg egy-két folyóiratot látni a polcokon. Ezek saját szomorú észrevételeim. Régi vágású ember vagyok, akinek az otthon fogalmához hozzátartozik, hogy az embereket könyvek veszik körül, használt könyvek, aki szeret olvasmányélményeiről beszélgetni a barátaival, és szívesen ajánl címeket az arra kíváncsiaknak. Borulátásomtól képtelen vagyok szabadulni, annak ellenére, hogy a környezetemben olvasnak az emberek, még mindig a könyvet tartják a legszebb ajándéknak, és gyermekeiknek is igyekeznek átadni az olvasás szeretetét. Örülök, hogy számos történés cáfolja az én említett tapasztalataimat. Jó látni, hogy az ünnepi könyvhéten kígyózó sorok alakulnak ki egy-egy szerző előtt, mert olyan sokan szeretnének dedikáltatni. Jó tudni, hogy a tanulók könyvfalu eseményekre jelentkeznek, a felnőttek köteteket csereberélnek az interneten, és vannak városok, ahol új, nagyobb épületbe költözik a könyvtár, és vannak látogatói. Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon, írta annak idején Csokonai Vitéz Mihály. No de mennyire bolond az, aki könyvkiadással foglalkozik Erdélyben? Nagy Pétert Erdély szerte ismerik az 1989-es változások óta, állandóan könyvek vonzás körében találkozunk vele. Ide a nyomda és könyvtér, exit kiadó, webáruház, könyvlogisztikai központ. Ezek mellett ott az ő neve. Leültünk beszélgetni, és én elengedtem vészjósló gondolataimat, mert beleláttam abba, hogy a szenvedély, a józan ítélőképesség és a nyitottság hasznos fegyver a Gutenberg galaxist temetők ellen. Nagy Péter engem meggyőzött, remélem önöket is megfogja. Ő az Arcél mai vendége.
Nekem mindig az volt az érzésem, hogy az, hogy milyen szakmát választunk magunknak, az tudatosan vagy nem tudatosan, de egy kicsit összefügg azzal, hogy milyen világból érkezünk. Tehát, hogy milyen volt a gyermekkorunk, vagy a családunk, hogy működött, milyen volt a dinamikája. És hogyha valaki könyvek közelében akar élni egész életében, akkor úgy képzelem, hogy a könyv az egy nagyon megtisztelt tárgy és érték volt egy családban, és valahogy neked a könyv az fontos kellett legyen, az olvasás fontos kellett legyen. Valóban valahol itt kezdődik-e az, hogy aztán mit tanulok és mivel foglalkozok, hogy milyen volt a gyermekkorod és a gyermekkorod könyvei?
A gyerekkorom az meghatározta, hogy édesanyám magyar tanárnő volt, és édesapám fogalomművész, tehát azért a könyvek ott voltak. Természetesen, hogy a kötelező olvasmányokat, azokat nem szívesen olvasta az ember, de azokat, amiket annak idején mindnyájan elolvastunk, azokat én is faltam. 90-ben fordult a kocka, én kiszerettem volna települni Magyarországra, 89 előtt, és 90-ben sikerült kimenjek egy nyomdászati tanfolyamra, amit Bálint Lai bácsi szervezett a debreceni Alföldi nyomdába, ott ismerkedtem meg a szakmával, hát ott egy ízelítő volt az a 2,5 hónap, de ott két dologra jöttem rá, egyrészt nem akarok kimaradni, mert nagyon nagy volt a honvágyam, és a másik, hogy nem szeretnék beállni, hogy egy legyek az egymillióból, abban a szakmában, ami Magyarországon azért hagyományát megőrizte, nem mint itt nálunk, a nyomdászat. Ezért hazajöttem, és úgy gondoltam, hogy akkor inkább itthon legyek úttörő. Hát úttörő voltam én segédmunkásként egy jó ideig, majd szöveget szedtem, tördeltem, és utána kezdődött az a rész, amikor már a nyomdai ügyfélfogadásba is belefogtam. Persze ez itt még az a hőskorszak volt, amikor építeni kellett, amikor tanultad a szakmát menet közben, tehát nem volt minden egyértelmű, de ennek is megvannak az előnyei. És abban a periódusban én örvendek, hogy ezt az utat választottam, hisz nagyon sok elégtételt hozott. És ezt nem pénzbe mérik, hanem szakmailag, az ügyfelekkel, akikkel megismerkedsz, mindegyik egy arcél. Nagyon sok művészkatalógust készítettünk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, több mint 100 magyar-román képzőművésszel ismerkedtem meg ezáltal. És nem csak, mert hát szerzőkkel is, írókkal, költőkkel, kultúremberekkel. És akkor itt egy fordulat megint egy adott pillanatban, amikor a kiadót létrehoztuk ezelőtt 18 évvel, az Exit kiadót, eddig az Idejnyomdáról beszéltem, akkor megnyílt egy egészen más perspektíva, hogy nem csak a formát tudod teljessé tenni, és elvégezni jól azt a nyomdai kivitelezést, hanem hozzá tudsz nyúlni a tartalomhoz. Gondozni tudod, nem kifelejteni belőle fázisokat. És akkor így indult el, hogy tulajdonképpen egy praxis sorozattal, ez egy teológiai gyakorlati kézikönyvek fordítása és kiadását felvállaló sorozat, ami most elérkezett 46 címhez 18 év alatt. Ezzel kezdődött, és utána nyitottunk még tovább, mert hát miért ne nyissunk. Az első nem sorozatbeli könyv, az Könczei Lemérnek a fejadag karikatúra kötete volt, ami egy nagyon érdekes kis tárgy, azóta 3 vagy 4 után nyomást ért meg, és akkor jöttek a többiek. A többiek az 220-30 címnél tartunk 18 év alatt. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok szerzővel kerültünk kapcsolatba, nagyon sokan visszatérnek, hogy mint Lackóvas Robi, vagy Benkő Levente, Furu Árpád, ott van a Tini sorozat, a Kalózlány, meg a Félutasok, Hanga Debora, 2 kötete, és ez valahogy visszaigazolja azt, amit teszünk, azt valahogy odafigyeléssel tesszük. Mindig tanulunk abból, amit végzünk. Tudjuk, hogy mindig egy kicsit jobban lehet. Ami nagyon fontos most a mai nap, hogy a könyvkiadás nem csak egy öncélű tevékenység, hogy megpályázzuk, meglegyen, és hátradőlünk. Esetleg egyszer bemutatjuk. Nagyon-nagyon fontos a reklám, és erre nap mint nap jövünk rá, hogy hogyan kell ezt csinálni. Persze bevonunk szakembereket is, és amióta ez megtörtént, azóta egészen másképp látjuk a világot. És én még mindig azt mondom, hogy lehet, hogy visszaesik általánosságában a könyveladás Romániában, akár Magyarországon, de az erdélyi magyar könyv eladás még mindig van hova növekedjen. Csak tenni kell érte.
Visszatérnék egy annyit a nyomdai világhoz, hogy ugye a könyvkiadás az összefügg a piacgazdaság változásával, de valahol a nyomdászathoz már közelebb áll az, hogy mennyibe kerül egy könyv, milyen egy ízléses könyv, ki tudod számolni, hogy körülbelül mennyibe kerülhet a kinyomtatása egy ilyen típusúnak, amiben nagyon bonyolult mondjuk az illusztráció, vagy például egy album, milyen sokba kerülhet. Én Csíkszeredai lévén a Tőzsér gyerekeket ismerem nagyon jól, és ők is végeztek nyomdászatot. Tehát, hogy az az érzésem, hogy könnyebb könyvkiadással foglalkozni, hogyha kicsit a kézzelfogható könyvhöz is megszerzed az ismeretet, mint hogy csak a tartalomhoz kapcsolódjál. Ez téged mennyiben segített, és adott-e ahhoz bátorságot, hogy adjak is ki könyveket, mert a másik oldalt már ismerted?
Természetesen láttam, hogy mit csinálnak jól egyesek, mit csinálnak rosszul egyesek. Én mindig ott voltam, hogy amennyiben tanácsot tudtam adni, akinek lehetett természetesen, és akinek mertem tanácsot adni, azok megfogadták részben, de ott volt a késztetés, hogy tovább lépni, és nem függőlegesen fejlődni egy óriási nagy gyárat építeni, vagy megálmodni, hanem vízszintesen fejlődni. Ezért volt nagyon értékes, amikor Könczei Lemérrel, hát az most már 20 éve, vagy 25 éve együtt megalapítottuk, mert végülis ő alapította meg az Idea Plus céget, reklámgrafikai műhelyt, aminek én is részese vagyok a mai napig. Ő az aktív, a nagyon aktív benne, de cégtársak vagyunk, ott van a nyomda, ott van a kiadó, ezek mind összedolgoznak, ez több lábon állást jelent. A fejlődésnek az utóbbi években volt más vetülete is, mert megpróbáltam egy könyvlogisztikai központot is létrehozni, ami részben sikerült, még nem futja a széle a hosszát, de már egészen másképp működik az erdélyi DNS, úgymond, mind a nyugati DNS, de ez is be fog érni, már az is egy nagyon nagy előny, hogy a saját könyveinket és azt a pár entitást, akinek a könyveit raktározzuk, nagyon jó körülmények között átláthatóan tudjuk kezelni. Ez egy vonal, a másik vonal pedig a könyvesbolt, ami a kiadó megalakulásától kb. 6-7 évre született meg az ötlet. Először egy kis standunk volt a Szapi előtt, a Bocskai ház előtt, majd befogadott a Tordajúti Szapiencia, a kolozsvári kara. Ott volt egy jó pár évig a könyvesboltunk, ami csak erdélyi magyar könyveket árult. Majd átköltöztünk a Vallásszabadság házába, az évszámokat már nem tudom követni, de egy jó 8 éve. Itt teljesen más perspektívák nyíltak meg, központban vagy, nagyon szép a hely, még ha kicsi is. De ezelőtt egy olyan másfél évvel nyitottunk a magyarországi könyvek felé, mert nagyon diszkriminatív volt az, hogy csak Erdélyben kiadott magyar könyvet árulj, hisz nagyon sok erdélyi szerző Magyarországon jelentett meg könyvet, nagyon sok magyarországi szerző Erdélyről ír könyvet, ezeket azért nem lehet kihagyni. És akkor persze itt aztán kinyílt nagyon a paletta, mert a múlt évben a Libri Bookline ZRT-vel kötött megalapodás keretében egy olyan platformot építettünk mi saját erőből, ez az Idekönyvtér webáruház, amelyik most már adatkapcsolódással van napi szinten a magyarországi java könyvtermeléssel. Ez azt jelenti, hogy per pillanat 47 ezer cím van a webáruházban. Ez egy akkora nyitás, amire én se számítottam, de a fogadtatás az pozitív. Még abban a fázisban vagyunk, hogy nagyon-nagyon sokat költünk reklámra, nem is merem elmondani, hogy mennyit, mert sokan azt mondanák, hogy őrült vagyok, de felmérve, hogy mi történik az online piacon, és mekkora zaj van, és mennyire fontos a jelenlét ahhoz, hogy eljusson az információ az emberekhez. Ez egy olyan lehetőség, hogy azokat a könyveket, amit az erdélyiek is, meg nem csak az erdélyiek kiadnak, eljusson az olvasókhoz, mert Erdélyben nincs terjesztés. Ez egy nagy rákfené a szakmának, mindenki saját szakára próbálja megoldani. Nincs átlátás csak részben a különböző régiók között. Kevés a könyvesbolt, hát a Gutenberg könyvesboltokon kívül 4 könyvesboltja van Tőzsér Lacinak, és nagyon ügyesen csinálja. Azon kívül egykék vannak itt-ott, amott. Most ez a platform, amit mi megépítettünk, ez abból a szempontból fantasztikus, hogy nagyon sok helyen, ahol nincs könyvesbolt, vagy ha van is, pár száz cím van, és azok sem biztos azok, amik, mert esetleg az olvasók keresnének, most már mindenhol Erdélyben van internet, és mindenhol vannak ezek az easyboxok, amik csomagátvételi pontok, és így tulajdonképpen részben megoldódik a terjesztés, és nagyon jól működik. Március végén indult el ez az új platform, nagyon sok száz rendelésünk jött azóta, és talán 2 alkalommal volt, hogy nem jutott célba, vagy elveszlődött a csomag. Ez minimális, tehát ezt nem mertem volna remélni, hogy ennyire jól működjön. Eficiens, olcsó, kezelhető, és tényleg mindenhol van internet, mindenhol van easybox, tehát a könyvek most már hozzáférhetőek. Na de ahhoz, hogy eljusson az információ az olvasókhoz, Gyergyótól Arad melletti kisfaluig, ahhoz reklámra van szükség. És ez nagyon sokba kerül, de ez egy befektetés, és így kell venni. A reklám nem egy kidobott pénz, észre kell csinálni, ezért kell szakembereket bevonni, akik pénzbe kerülnek úgy szintén, de én azt látom, hogy ebben a szakmában nagyon sok profi van, mindenki végzi a dolgát, és hisz abba, amit csinál, ezt másképp nem lehet csinálni. Idővel megjön mindennek az eredménye pénzben is, de nem föltétlenül pénzben mérjük ezeket az eredményeket. Az, hogy a nyomda 33 éve létezik, az, hogy a kiadónk 18 éve létezik, s átélt több gazdasági válságot, Covidot, mindenféle fajta nyomorúságot, az valahogy onnan fakad, hogy az embernek hinnie kell, amúgy is, és hinnie kell abba, amit csinál.
Nekem az a tapasztalatom, hogy néha az emberek nem tudják, hogy mit vásároljanak. És akkor, mivel kis pénzűek, vacillálnak a könyvcímek között, hogy vajon most erre adjak-e 50 lejt, arra adjak-e 35 lejt, stb. És akkor ebben nagyon sokat kell nekik segíteni. És az egyik jó reklám az az, hogyha részleteket hallanak egy könyvről, ehhez pedig ott van lehetőségként mondjuk egy könyvbemutató, ahol a szerzővel is találkoznak. Értelmes ember feltesz olyan kérdéseket, amelyek tényleg a mélyére mehetnek a problémának, amit tárgyal egy könyv, és akkor ott ül valaki, és azt mondja, hogy na megvan, ez a könyv kell. Mennyire fontos ez a reklám szempontjából? Elegendő-e az, hogyha elmész egy könyvvásárra, akkor legyen stand, vagy ott is jobb, hogyha vannak könyvbemutatók szerzőkkel is, és akkor legalább 2-3 címet még pluszba megnyomtatok.
Mindenféleképpen a könyvvásároknak egy nagyon-nagyon fontos szerepe van, főleg Erdélyben, a terjesztés hiánya miatt, és ezekre mindegyikre elmegyünk. Én is szervezek egyet, az adventi könyvvásárt, ami sokkal kisebb, és csak kolozsvári kiadókat ölel fel. Tudom, hogy mit jelent egy könyvvásárt megszervezni, mennyi munka, pénz, pályázás, stb. Van benne, de ez egy olyan hálás feladat, hogy itt találkoznak a régiók, itt találkozik a kiadó az olvasóval, a szerző az olvasóval, persze mindenhol könyvbemutatók is vannak folyamatosan, sokszor ilyen maraton szintjén egyik a másikkal párhuzamosan, egyik éri a másikat, és akkora nagy a választék, tulajdonképpen ilyenkor látod, hogy mekkora a választék, úgy az erdélyi, mind a magyarországi könyvkiadásban, hogy nem tudsz mindent befogadni, de van miből választani. Persze, hogy sokat jelent az, amikor az ember bele tud olvasni a könyvbe, akár online is fel tudja lapozni, el tud menni könyvbemutatóra, a könyvbemutatón ott van a sajtó, ami nem mindig van ott, egyrészt azért, mert a könyvkiadó lehet, hogy nem tért ki figyelme arra, hogy meghívja a sajtót, lehet a sajtó se figyelt fel arra, hogy ott legyen. Nem mindig azt mondom, hogy inkább legyenek 21 könyvbemutatón, és legyen ott a sajtó, mint legyenek 50-en, és ne legyen ott a sajtó. Mert így terjed a hír. Ott már meglátja az is, aki nem mehetett el, recenziót írnak róla, felkapják a fejüket, esetleg azok, akik recenziót írhatnak majd róla, és egy könyvnek az élete akkor kezdődik, amikor bemutatják, nem akkor hal meg, amikor készen van. Nem a poros polcoknak, vagy akármilyen jó raktárnak gyártjuk a könyveket, hanem az olvasóknak. És a könyvek változó, tehát van, amelyik 6 hónap alatt elfogy, ez a ritkábbik eset, van, amelyik 1-1.5 év alatt kopik el, de van, amelyik 5 év alatt is még fele ott van raktáron. Ez benne van a pakliban. Rajtunk múlik, hogy mennyire tudunk ezen javítani. Az, hogy minden könyvet, amit kiadunk, minden adjunk, ez a science fiction része a dolognak, de hogy ezen javítani lehet, az biztos is. Ez rajtunk múlik kiadókon, könyvterjesztőkön és szerzőkön is, mert akkor, amikor a szerző aktív, nem éri be egy könyvbemutatóval, turnéztatja a könyvet, elmegy akár iskolába is. Kolozsvár az elég nagy falu ahhoz, hogy egy könyvbemutatót, amit szépen megszervezünk, nagy a támtám, eljönnek 30-40-ek, akár sajtó is ott van, de nem dőlünk hátra, el tudunk menni a Jézsókába, el tudunk menni a Bátori Liceumba, az Apácai Liceumba, bárhova el tudunk menni kicsi közösségekbe, akár Zilahra. Olyan lelkes közösség van Zilahon, és olyan lelkes magyar tanárok vannak, hogy bármelyik befogadja a szerzőt, ha ő is akar menni. Ez megint egy nagyon fontos aspektus annak, hogy mitől lesz kerek, és mitől éri el a célt az az írás, amit valaki megálmodott, valaki létrehozott, és hogy jut el az célba.
Van olyan helyzet is, hogy egy erdélyi szerző befut, és akkor egyszer csak úgy dönt, most már Magyarországon is ismernek, inkább ott fogom kiadni a könyveimet, és többet nincs jelen az erdélyi kiadóknál. Most mondok egy példát, pont őt nem ti adtátok ki soha, de Fekete Vince verses kötetei már évek óta Magyarországon jelennek meg, most már ki is költözött, de még erdélyi személyiség volt, amikor így döntött. Vannak-e ilyen veszteségek, hogy egy igazán elismerté vált név, vagy egy fontossá vált szerző valahogy úgy érzi, hogy az ő nyitása abban áll, hogy megyek az anyaország fele, és akkor anélkül a hívó név nélkül maradtok, vagy hívó címek nélkül maradtok.
Ez benne van a pakliba, és tisztába kell legyünk azzal, hogy most akár Fekete Vincéről, akár Viski Andrásról van szó, az, aki őket felkarolta, az sokkal tőkeerősebb kiadó, akinek a neve mellett megvan az a lehetősége, hogy felépíti ezt a sikertörténetet, mert ezek sikertörténetek, és ezeknek ugyanúgy kell örvendjünk, mint hogyha itt történt volna, de be kell lássuk, hogy mi erre még nem vagyunk képesek. És hogyha ez az ára annak, hogy sikeres legyen az András könyve, akkor örvendjünk annak, hogy sikeres lett az András könyve. Az önzőség lenne, hogyha azt szeretnénk, hogy nálunk jelenjen meg, mi futtassuk fel, pedig tudjuk, hogy nem lennénk képesek. Tehát biztos, hogy megírt volna akár nálam is két kiadást Viski Andrásnak a könyve, és mindent megtettem volna, hogy jól menjen, de így megért 8-at vagy 10-et, és sokkal nagyobb tételekbe, mint amit el lehet képzelni itt Erdélyben. Én azt mondom, hogy ettől mi nem leszünk kevesebbek, mert ők nem mentek el végleg, ők itt vannak. Meg volt az a lehetőségük, hogy felkarolják őket, hogy nagyon profi marketinggel felépítsék azt az értéket, amit ők tulajdonképpen képviselnek.
És akkor te figyelsz arra például, hogy én elmegyek a központban, és éppen a ti könyvesboltotokba térek be, és mondjuk a kitelepítés harmadik megjelenése után vagyunk, és hatalmas sikere van, és hogyha én bemegyek, és azt mondom, hogy van-e a kitelepítés Viski Andrástól, akkor legyen. Tehát, hogy te is forgalmazzad azt a könyvet, amire több erdély figyel abban a pillanatban.
Természetesen odafigyelünk, mivel hogy kicsi a bolt, mindenből nem lehet. Nagy előnye ennek a platformnak az, hogy tulajdonképpen nem csak az online megrendelések száma számít, hanem nagyon sokan térnek úgy be a boltba, hogy már Illikót megkérik, hogy ezt és ezt a könyvet rendeld le. Mert van, amikor 6-8-at tartunk egy címből, például a kitelepítésből, de két nap alatt elfogy. Van, amikor 2 hét alatt fogy el. De hogyha elfogyott, 4-5 napon belül visszatér és megkapja az ügyfél. Elég szép számba jönnek azért be Kolozsvárról megrendelni a könyvet, persze itt van egy olyan horok, ami nem elhanyagolandó, tehát amit a kolozsvári boltban veszel át, annak kiszállítási költsége nincs, vagy beszállítási költsége a 47 ezer cím közül. Ez sokszor számít, mert nem mindegy, hogy kifizetsz 60-70 lej posta költséget egy szállítmányra, vagy nem fizetsz ki semmit, azt lenyeli a könyvesbolt. És ezt nagyon szépen menedzseli a kolléganőm, és működik. És hetente sok-sok ilyen megrendelés is születik. Amiből tudunk, raktáron tartunk, természetesen odafigyelünk, de akkora nagy a választék, hogy mindig azt mondom, hogy játszom a lotton, és nagyon szeretném, hogy akkora könyvesboltom legyen, mint az egész szóra üzletház, de legyünk realisták, abban a 28 négyzetméterben csak x mennyiségű könyv fér el, attól függetlenül tovább játszom a lotton, de bármit be lehet szerezni pár napon belül. A diszponibilitás a mi részünkről megvan, aki egyszer már betért hozzánk, az általában visszatér. Nagyon kevés az olyan ügyfél, vásárló, aki elégedetlenül távozik tőlünk. Ez annak köszönhető, hogy szívelélekkel csináljuk a dolgunkat, az üzletvezető Papp Ildikó úgy szintén, és ezt másképp nem is szabad csinálni.
Hogy működik az, hogy például jelen lesztek egy könyvvásáron? Egyeztettek, lesz standunk, elvisszük a könyveinket. De ti ajánlotok például címeket, hogy ezt emeljük meg egy kicsit, és mondjuk erről legyen egy beszélgetés? Vagy hogy működnek ezek a dolgok? Te kitalálod, és a javaslatodat elküldöd, és ők legtöbbször rábólintanak, vagy van egy ilyen brainstorming közöttetek?
Brainstorm még nincs, meghirdetik a vásárt, mi beigazoljuk, hogy igenis szeretnénk x négyzetmétert, mi most már az elég nagy standokat szoktunk igényelni, bérelni és fizetni. A legnagyobb a Sepsibukon volt, az 40 négyzetméter volt. Tehát az akkora volt, hogy bérelt autóval kellett menjünk, mert a mi szállító járművünk nem volt elég. Annak meg is volt az eredménye, mert a legjobban megszervezett könyvvásár a Sepsibuk. Nagyon lelkes és elég nagy közönség van ott Szent György és vonzás körében, Brassótól Barótig, stb. Ők nyitottak. A többi könyvvásár szervező is nyitott arra, hogy programokat befogadjon, de eleve minden egyes szervezőnek van egy előre kitalált programja, és a fölött, ami befér, azt befogadják. És ez természetes is, hát én is szervezem az adventi könyvvásárt, van, amit igen, én már előre eldöntöttem, hogy azt bemutatjuk, legyen az az enyém, vagy valamelyik partnerintézménynek a könyve, de mindenkit nem tudok befogadni. Én nem tudok reggel 11-től könyvemutatót tartani csütörtökön este 11-ig. Napi 3-at tartunk, most már 2 helyszín lesz, mert a Szapiencia nyitottsága, ami hálás köszönet. A központi szállodát, a Melody kolostermét két napra átengedik nekünk, amikor az adventi könyvvásár lesz. Emellett a Vallás Szabadságházának az alaksorában folyamatosak lesznek a könyvbemutatók, de így is csak 15 időpontom van, amin csütörtöktől szombatig, szombatot beleértve könyvbemutatót tudunk tartani. Két hét múlva lesz a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvfesztivál, ide is persze bekérik a kiemelt könyveket. Hál' Istennek az egyik könyvünk pont Zilahi Csabának, az erdélyi magyarok második kötete bekerült a kiemelt könyvek közé, az első 12 közé. Ezek közül lesz majd kiválogatva az év szerzője. Mi drukkolunk, hogy Csaba nyerje meg, de tényleg mindenki, akinek a könyve ott van, egy értéket képez, és mindegyiket ismerem személy szerint, a kiadót is, a szerzőket is egytől egyik, és olyan jó első érzés, hogy nézd meg, milyen szépen csokorba lehet őket fogni, és bármelyik nyer, annak ugyanúgy kell örvendeni, még azoknak is, akik csak a döntőbe kerültek. Úgyhogy vannak kiemelt könyvek, nem mindegyiket mutatják be, de ez egy plusz vizibilitást nyújt azoknak a címeknek, akiket ők kiválasztanak.
A propózilai Csaba könyve az egy nagy vállalkozás volt részletekről, mert nem egyszerűen az van, hogy utazunk egy könyvvel és a szerzőjével, hanem még koncerteket is társítottatok az eseményhez. Én nem is tudom, hogy ilyen horderejű eseményt még szerveztél-e, mint e könyv köré, amit intéztetek, gondolom Csabával közösen ötleteltetek, de ez egy óriási vállalás és egy nehéz feladat, meg egy plusz feladat, mert már más helyszínekben kell gondolkodni, szóval nem biztos, hogy ebben volt olyan nagy tapasztalatod. Milyen élmény volt? És úgy sikerült-e, hogy terveztétek?
Hát ez Csabának volt az ötlete. Én tudtam, hogy turnéztatni kell a könyvet, de az ő ötlete volt az, hogy abba a városba, ahova elviszük, Marosvásárhelyen volt az Erdélyi Magyarok egyes kötetének az első bemutatója, egy rockkocsmába, és akkora sikere volt. Persze ő szervezte az együttessel, a helyiekkel, mi vittük a könyveket, és akkor turnéztattuk. Hát az Erdélyi Magyarok egyes kötete azt hiszem, hogy 19 helyszínen volt bemutatva. Kolozsváron kétszer, Csíkszeredában, Szentgyörgyön, mindenhol egy-egy könyvvásáron, helyi régi zenekaroknak az újjaélesztésével. Egyedül a Titán volt az, aki még mindig aktív zenekar, de a többiek a könyv kedvéért és a zenélés örömeért álltak össze újból, és zenéltek, hát a zeneházába tele volt Budapesten. A könyvbemutatókor ott a Váradi, most nem jut eszembe a nevük, pedig a legnagyobb zenekar, Csaba fejemre fog bólintani.
Az enyémre is.
Az édre is, eszembe fog jutni.
Most belekontárkodom a beszélgetésünkbe úgy, ahogyan az írott sajtóban szokás, vagyis zárójel, szerkesztői megjegyzés. Az együttes, amelynek a neve nem ugrott be nekünk, a Metropol. Zárójel bezárva.
Na mindegy, a lényeg az, hogy mindenhol nagyon jó volt a fogadtatása. A második kötet az idén jelent meg, ezt annyira nem turnéztattuk, de ez is szépen fogy. És persze ezt tanultunk, Vargyason is voltunk, el nem tudod képzelni, hogy hány helyen mutattuk mi be ezt a könyvet. Ezt megszervezni, már csak azt, hogy szállást, hogy helyi partnert kapni, helyi zenekar, ezt közösen Csabával szerveztük, mert ő neki megvolt az ismerettsége, a zenekarokkal, tudott róluk, a helyszíneket megpróbáltam én közösen vele, vagy a szervezőkkel megbeszélni, de ez egy nagyon érdekes challenge volt. Na, ehhez hasonló volt, és az is egy nagyon nagy sikerű történet volt. Demeter Ervinnek az Erdélyiség című kötete, ez a közművészeti album, amelyik egy vaskos, majdnem 500 oldalas kiadvány, majdnem 3 kiló. 8 hónapig készült ez a könyv. Kár is lett volna, hogy ne mutassuk be több helyszínen, és ez februárban indult úgy, hogy szerdán voltunk Kolozsváron, az ott az első könyvbemutató, csütörtökön Szentgyörgyön, pénteken Csíkszeredában, szombaton Szovátán, hétfőn Udvarhelyen, és kedden Vásárhelyen. El nem tudod képzelni, hogy szombaton, Szovátán délután 5 órakor mennyien voltak a könyvbemutatón. És mindenhol teltház volt. Annyi könyvet adtunk el, hogy hétfőn meg kellett kérjem a fiamat, hogy hozzon egy jó pár doboz könyvet a Marosvásári könyvbemutatóra, mert nem volt elég. És azokat a könyveket, amit elhozott, azokat mind eladtam Vásárhelyen. Tehát itt volt egy hét alatt 6 bemutató, nagyon nehéz, minden nap máshol aludni, vezetni, felkészülni, akár felszólalni, közben könyvet árulni, ismerkedni a helyiekkel, akik tártkarokkal vártak. Majd volt egy Budapesten, a Vigadóban, az is egy nagyon-nagyon jól sikerült. Könyvbemutató volt, hát a helyiek mondták, hogy hát ennyien nem voltak már régóta könyvbemutatón, és tényleg nagyon jó volt a fogadtatása, majd Debrecenben voltunk, és most szervezzük novemberben a nagybányai könyvbemutatót. Na hát így, amikor te elviszed 7-8-9 helyszínre, akkor egy ilyen nagy könyvből, drága könyvből, és nagyon sok példányt, én azt nem tévedek, olyan 420-30 példányt adtunk el, az nagyon sok, egy ekkora könyvből. Mert ez nem egy 28 lejes könyv, hanem majdnem 10-szeresébe kerül. Persze, hogy nagyon sokan érintettek, mert nagyon sok művész, vagy művésznek a leszármazottai, művészettörténészek, művészetkedvelők, galéristák, mindenki részben érdekelt ennek a könyvnek a tartalmában. Ez egy olyan téma, amit érdemes volt megturnéztatni, úgy szintén, ahogy az Ilai Csaba könyvét is, mert nagyon sokan érintettek benne. Minden városban van legalább egy, vagy két, vagy három olyan rockbanda, vagy most már folk, pop együttes a második kötetre utalva, akiket ismernek, akik még mozognak, alkotnak, vagy ha csak baráti szinten is örömmuzsikálnak, az is egy nagyon nagy dolog. És nekik is jó ez, hogy bekerültek egy ilyen lajstromba, megmarad az utókornak, mert ez az, ami megmarad. És ez az, amit fel lehet lapozni. Amelyik serceg, amelyiknek illata van. Vissza lehet törni a szamárfület, hogy tudjátok, hol folytatod a könyvet. Ezért szeretjük mi a könyvet, mint nyomdász, mint kiadó, mint könyváros.
És mint olvasó, mi is ezért szeretjük.
Lévén, hogy Zilai Csaba Erdélyi Magyarok című két kötetéről is beszélgettünk Nagy Péterrel, az Exit kiadó ügyvezető igazgatójával. Hallgassunk meg egy dalt a Nagyváradi Metropol együttestől. Címe Az otthon melege.
Én is híve vagyok a könyveknek, nem sikerül nekem másképp olvasnom. Csak úgy, ha kezemben foghatom, de lehet eljön majd ennek az ideje. Felmérések szerint igen, eljött annak az ideje, hogy nem gyűjtenek az emberek könyveket a házba. Egyre többször látunk ugye olyan megosztásokat, hogy megint kupac könyvek a szemét mellett. Ezek mind szomorú információk. És akkor ugyancsak a felmérések azt mutatják, hogy ha még döcög is a könyvvásárlás, akkor legalább a gyerekére áldoz a felnőtt. És akkor a gyerekirodalom továbbra is jól működik. Ugyanezért a tapasztalatod? És hogyan kell a gyerekirodalmat az olvasó kezébe adni, hogy az fontossá, érdekessé váljon egy olyan nemzedék számára, amelyik nem föltétlenül könyvvel szocializálódik reggeltől estig.
Fontos az, hogy mit lát a gyerek otthon. Mert hogyha csak azt látja, hogy anyuka, apuka fáradtan hazatér, és nyomja a tablettet, vagy a telefonját, vagy tovább dolgozik, akkor őnek is ez a példaképe. De azt látja, hogy olvas. Amikor kicsi, akkor neki olvasunk. Felkelted a figyelmét, és akár jönnek a kütyük, és mennek a kütyük, mert ezek is divatosak, trendik, utána kimennek divatból, jönnek persze újak, de nem tudja felváltani a könyvet. Hát szerintem 55% a legalább a könyveknek az gyerekkönyv, ami eladódik így a piacon. Erdélyben is nagyon sok szép gyerekeknek szóló könyv jelenik meg, akár a Gutenbergnél, Koinóniánál is. Nemrég jelent meg nálunk Kovács Rékának a kötete, ami attól is lett nagyon sikeres, egyrészt azért, mert jól van megírva, másrészt azért, mert nagyon jó volt a marketingje. És ez a vizuális marketing, amit Kovács Péter nagyon humorosan, érdekesen, néha túltolva megjelentetett a könyvről, ennek akkora sikere lett, hogy lassan abba kell gondolkodjunk, hogy utánnyomjuk a könyvet. Napi szinten jön megrendelés, Erdély legeldugottabb csücskéből egyre, kettőre, háromra van, amikor 8 darab könyvet rendelnek meg, mert összeállnak az anyukák, és egyszerűen látták, és most már ez a vizuális mozgó reklám sokkal többet jelent, mint az, amit statikusan megosztasz az online térbe, hogy akkor megjelent ez és ez a könyv, ha szeretnéd, akkor olvasd tovább. Ebből kiindulva én is tanultam, és azért mondom, hogy nap mint nap tanulunk. Amióta elindult ez a kampány, és tényleg nagyon sok százan vagy ezren, hogy ki tudja hányan látták ezeket a kis videókat, ebből kiindulva a kommunikációs kollégákkal elindítottunk mi is egy olyan kis videót, ami egyrészt a webáruházunkra fókuszál, illetve egy nagyon ügyes, fiatal színész pár végzi nekünk ezeket a videókat. Nem titok, ez Benkő Leventének és Papanna Marinak a lánya, Benkő Boróka és Viktor a barátja. Nagyon ügyesek, nagyon lelkesek, és ezeknek a kis videóknak a nézettség egekbe szökik a mi kis erdélyi szintünkhöz képest, előző elvárásainkhoz képest, és megvan az eredménye. Nem föltétlenül úgy, mint a Kovács Réka könyvénél, hogy annak a könyvnek az eladását direkt módon befolyásolja, hanem indirekt módon rávezeti az olvasót a webáruházra, arra az óriási nagy terítékre, holna bármit tud választani magának. Úgyhogy én ezt Kovács Pétertől tanultam, hogy most így kell ezeket reklámozni, és valószínű, hogy mindig vannak új dolgok, amiket nap mint nap meg kell tanuljunk. Hogyha érezzük a piacnak a lüktetését, és odafigyelünk rá, és az olvasóknak a visszajelzésére, akkor szerintem jó úton járunk.
Azért az jellemző, hogy ezt Kovács Péter csinálja, és nem a szerző Kovács Réka, neki sokkal diszkrétebb megszólalásai vannak, megköszön valamit egy olvasónak. Az erdélyi szerzők szégyenlősebbek és visszafogottabbak. Tehát ezt az önreklámozást nem óhajtják csinálni, szégyelik csinálni, azt hiszik, hogy ez zavart keltő másokban, vagy ellenszenvet szül. Ezt tapasztaltad-e, hogy mindenki visszafogott egy kicsit, és hogyha nem ti csináljátok, vagy nem valaki más a környezetükből, akkor nincs ilyen fajta kampányolás egy könyv mellett.
Ez így van, hogy visszafogottak és szégyellősek. De hogyha rávezeted őket, hogy semmi rossz nincs benne, hírül adott világnak, hogy megjelent a könyvet, vegyitek, olvassátok, elmondok belőle 2 mondatot, szeressétek. Na most ezt például Lackovas Robert nagyon is ügyesen csinálja évek óta a könyveivel. Neki könyvet kiadni sokkal könnyebb, mint bárki másnak. Az igaz, hogy nagyon produktív ő, nem csak a könyvírás terén. Most azt hiszem a 12. könyve készül. Az adventi könyvására meg is lesz. Ez meg legyen titok, hogy mi a címe. Azt majd önne fejme be fogja harangozni, de én megpróbálom ezen a síkon elindulva meggyőzni a szerzőimet, hogy álljanak ki. Mondjanak 2 szót a könyvről. Ezek a kis videók, ezek nem több, mint 30-40 másodperc kell legyenek. Az elején kell nagyon pörgős, és átvinni egy olyan infót, ami megfogja az olvasót. Nyitottak. Meg lehet őket győzni. Tehát még egyikkel sem találkoztam, akivel beszéltem volna, hogy nemet mondott volna. Pedig nem számítottam ilyen nyitásra, csak kell egy kicsi ösztökélés, kell egy kicsi bátorítás. Az is igaz, hogy nem minden szerző tudja saját magáról úgy megcsinálni ezt a videót, hogy azért mégis legyen egy szintje, mert nem szabad egy adott szint alá engedni, de ebbe mi tudunk nekik segíteni. És ez is egy befektetés abba, hogy tényleg hosszú távon érje el a célközönséget az a könyv.
Kovács Réka Sárga lábú Mademoiselle és a Díszes Társaság című gyermekkönyvéről és a családi marketingről is szó volt az elmúlt percekben.
Erdélyi kiadóként van egy, nem tudom, hogy írott vagy íratlan szabály, de hogy minden típusú erdélyi könyv hozzátok tartozik. Tehát a helytörténeti könyv, a történelmi, a néprajzi kiadvány, és ugye azt tudjuk, hogy valószínűleg a szép irodalommal könnyebb teret hódítani, mint mondjuk egy bizonyos réteget, egy bizonyos kíváncsiságot megszólaltató könyvvel. Ezek hogy működnek? Sosem láttam bele a pályázati rendszerbe, hogy itt megvan-e szabva, hogy hány példányszámban jelenik meg mondjuk egy helytörténeti könyv, még nem biztos, hogy 2000-es vásárló számot fog generálni, vagy ti dönthetitek el, hogy van. És általában az ilyen típusú könyvre hamarabb van szükség a támogatásra, mert ugye általában kemény, sok éves munkát igénylő könyvekről beszélünk, általában kivitelezése is nehezebb, és mondom, nem biztos, hogy olyan sok ember kapja fel rá a fejét. Ez hogy működik?
Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, amire te most rá tapintottál, a támogatás. Az a szerencse, hogy Erdélyben a könyvkiadást a Communitas Alapítvány messze menően támogatja. És ha megnézed az eredményeket, hogy hány kiadó, hány címre kapott finanszírozást, akkor elgondolkozol, hogy mi lenne, hogyha ez nem lenne. Ezért is azért elég vulnerábilis ez az egész szféra, mert a támogatás nélkül azért nem egyszerű könyvet kiadni. Most én a támogatásban nem egy mentőhelikoptert látok, hanem egy mankót esetleg, egy olyan botot, amelyikre támaszkodsz, ami elindít. Oda kell tedd a terészed, oda kell tedd a megjelenés után a tudásod, az idődet, a szervezőkészségedet, hogy igenis az eladásból hozd vissza azt, ami a támogatás fölötti költséged volt. Mert ezek a támogatások csak a nyomda költséget, vagy annak egy részét. Általában egy részét, hogyha nagyobb költségvetésű könyvről van szó, támogatják, de ezek nélkül nagyon kevés könyv lenne. Mondjuk kb. 20 könyvet adtunk ki az idén, év végéig annyi 20 lesz. Na ebből 9-re kaptam támogatást a Communitástól, a többi az saját erő, vagy a szerző, és egy abszolút más intézménynek, és a mi hozzájárulásunk, de a recept az, hogy nincsen recept. Minden egyes megkeresés, vagy minden egyes szerző az egy külön világ. És arra rá kell hajolni, ott jön az, amikor az ember felméri, hogy ebből hány példányt nyomtatunk. A mostani digitális nyomtatás világában már nem muszáj gondolkodni egy 1000-2000 példányba, lehet 300-ba, 500-ba, elfogy, még nyomtatunk 200-at hozzá, nem kell tárolni, nincs új indulási költség, tehát ezt még meg kell szokják a kiadók, mi már ezt alkalmazzuk. Sőt, ott van a print on demand konceptum, amit nagyon kevesen alkalmaznak itt a magyar szférában, mi ezt is lassan beszeretnénk vezetni. Ami azt jelenti, hogy ha jogod van egy kifutott könyvcím kiadására, akkor abból akár egy példányt is képes legyél kinyomtatni, persze egészen más ára lesz, de az egy egyke. És kielégíted azt az igényt, amit egy olvasó kér. Mert például a Kolozsvár bombázás, amelyik egy nagy sikerű könyv volt, másfél év alatt elfogyott az összes. Utánnyomásra már nem volt, akkor még nem volt digitális nyomtatás. Nem tudtál annyi pénzt befektetni, hogy most még 200-at vagy 300-at kinyomtass, nagyon lassan kopott volna el. De most itt van a lehetőség, hogyha szükséges, akkor miért ne nyomtassak bele 5-öt, 10-et? Hogy nem 30 lej lesz a könyv, hanem 70, az egy dolog, de elérhető lesz. Úgyhogy a példányszámnak a meghatározása akkor, amikor a költségvetés készül, és akkor tudjuk, hogy mi a célcsoport, milyen potenciált rejt ez a könyv, kinek szól, akkor tudjuk meghatározni, és azt tényleg helyesen kell meghatározni. És a sarok számoktól ugye el kell tekinteni, mert régen azt mondták, 500 vagy 1000. Hát ilyen nincs. Miért nem 273? Vagy miért nem 508? Azért ne legyen tört szám, de nem muszáj kerek legyen ennyire, hogy 500 vagy 1000. És miért 500 vagy 1000? Azért, mert a szomszédom, aki Szeged gyárt, 500 lepor előtt nyomtat. Tudom, még nem kell én 500 könyvet nyomtassak. És sokszor én fogom vissza a szerzőt, vagy akár a nyomdai ügyfelet, hogy már nem puszáj annyit egyszerre. Változó dolgok vannak abban a kiadványban. Lehet, hogy érdemes most csak 300-at nyomtatni, és fél év vagy vissza, és megint nyomtatunk 200-at. Nem kell egyszerre 1000-et nyomtatni. Sokszor magam ellen beszélek, de nem az a célom, hogy elköltsem a pénzét ész nélkül, és utána többet ne jöjjön hozzám, hanem az, hogy érezze, hogy vannak alternatívák. És én mindig azt mondom, hogy olyan, ez itt most a nyomdai részre értem, hogy olyan árajánlat nincs, amit nem lehet kivitelezni. Addig kell beszélni az árajánlatról, addig kell csűrni, csavarni az igényeket, a lehetőségeket összehozni, ameddig abból késztermék lesz. De ez kell egy diszponibilitás a megrendelő részéről. Mert hogyha azt nézzük csak, hogy mi a legolcsóbb, mi kitalálunk valamit, hogy mennyire jól mérjük be a célcsoportot, az másnál tészta, de mi kitaláljuk, hogy 1000 példányban ki szeretnénk valamit nyomtatni, és elküldjük 10 nyomdának, és kiválasztjuk közülük a legolcsóbbat, azzal nem biztos, hogy elértem a célomat. Lehet, hogy per pillanat megnyugszik a lelkem, hogy én a legolcsóbbat megtaláltam. De mindig van az olcsóbbnál olcsóbb is, de biztos van az olcsóbbnál jobb is. Ez az az ügyfélkör, aki hozzánk tartozik, aki minden kártyát kitesz az asztalra, én is kiteszem a kártyákat az asztalra, és addig tesszük, veszük, ameddig jó lesz a végeredmény. Mert én kell megmondjam, én kell rávezessem, hogy milyen fajta papírt, milyen fajta kötészetet, milyen formátumot, milyen technológiát alkalmazzunk. Mert ki lehet találni egy repülőt, amit mit tudom én, egy grafikus kitalál egy akkora nagy űrhajót, amit se időben, se pénzben kivitelezni nem lehet, vagy nem szabad. És akkor itt próbálsz visszajönni a Földre, kitalálni azt, hogy mik a lehetőségek, és ahhoz kitalálni az alternatívákat. Úgyhogy megint azt mondom, hogy a recept az, hogy nincsen recept. Meg kell kapni együtt az ügyféllel, abszolút őszintén, kitéve a kártyákat az asztalra, megkapni azt a változatot, ami mindenkinek jó.
Hát most megint egy olyan helyzetben vagyunk, hogy újra tervezés időszaka, mert ezekkel a megszorításokkal mindig az a helyzet, hogy valahol kupán vágják a kultúrát, amelyik ugye több pénzt fogyaszt, mint amennyit hoz, és örökké ezen akarnak nyerészkedni érthetetlen okokból, tehát már érezni a színházak világában, valószínűleg a könyvkiadásnál is, könyvvásárlásnál is mindenütt meg lesz. Van-e valamilyen stratégiád arra, hogyha netalántán tényleg kiürül az emberek pénztárcája, és ott tartunk, hogy nem veszünk könyvet, mert nem tudjuk, hogy a villanyszámlát ki tudjuk-e fizetni. Hogy tudtok ti másfél-két évet kibírni? Ugye említetted már a pandémiát, azt is kibírtátok valahogy, de az olyan szempontból szerencsés volt szerintem, hogy a pandémia alatt sokat olvastak az emberek, és mert otthon voltak, a könyv az jó barát lett megint, és lehet, hogy nem ment olyan rosszul nektek ilyen szempontból. Tehát félő ez a helyzet, ami most van, milyen mértékben befolyásolhatja a könyvkiadást, milyen mértékben befolyásolhatja a vásárlást?
Hát itt most két aspektus van. Az egyik az, hogy mi van akkor, hogyha kiesnek a pályázati pénzek. Mi mindig sok helyen hangoztatom, és azért teszek is, nem csak hangoztatom, hogy a mecénáknak a szerepe nőnie kéne, és van rá eset. Nagyon sok olyan könyvünk van, amiben akár névtelen, akár nevesítve ott van egy olyan mecéna, aki akár köze van, akár nem a témához, nagy szeretettel karolja fel azt a könyvcímet, és támogatja. És ilyenkor, amikor van egy támogatód, aki nem egy intézmény, nem egy állami fórum, nem egy alapítvány, akkor már sokkal könnyebb kiadni a könyvet. Persze, hogyha ezek megcsappannak, akkor a másik nem fogja egyből helyettesíteni azt az űrt. Nagyon meg kell nézni, hogy tényleg az ember mit ad ki, mert másképp belebukik, hogyha olyan költségeket vállal fel, amit nem tud aztán fedezni. Másrészt az augusztusban létrejött áfa emelés és a megszorítások, a különböző államintézmények dolgozóinak a fizetés csökkenése, vagy plusz béreknek a megvonása megérződött augusztusban, szeptemberben, de utána normalizálódni látszik, mert azért legyünk őszinték, azért nem vagyunk annyira szegények, hogy ezen múljon. Az elején tényleg megnézed. Most nem arról a rétegről beszélek, akik egyik fizetéstől nem tudnak a másikig eljutni, és egyik kölcsönből a másikba, de a középosztály az van annyira erős és intelligens, hogy első fázisban ő is megijed, másodikban már elengedi, és azért csak megvesszük a könyvet. A gyereknek, a születésnapra, karácsonyra, saját magunknak, és az erdélyi könyvvásárlás még mindig van hova növekedjen, én mindig azt mondom, akármennyire eshet, most tényleg ne essen az életszínvonal, ha esett is annyit, amennyit esett, de nem kell mindent annyira negatívan látni, és nem kell mindig abból kiindulni, hogy vonjunk meg mindent, mert attól boldogok leszünk. Nem. Lehet, hogy jobban kell beosszuk az időnket, a pénzünket, az energiánkat, és én meg vagyok győződve, hogy középtávon ez normalizálódik. És valahogy, de macskák, nem fejre esünk, hanem lábra esünk, és hiszünk benne, hogy bármilyen változások jönnek, ha másképpen vagy visszafogva, de tovább tudunk előre haladni ezen a göröngyös, de nagyon szép őszi úton, amelyik néha sáros csak, de süt a nap, mint most is. Szépek a sárguló levelek, ott vannak a 100 000 oldalon fekvő szebb-szebb karakterek, amit érdemes olvasni.
Lapozzanak bele az Idea könyvtér könyveibe, keressenek ízlésüknek megfelelő kiadványokat a webáruház mintegy 47 000 címe között. Az Arcélben Nagy Péterrel, az Exit kiadó ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, aki a jelen kihívásaihoz igazodva mindent megtesz azért, hogy az erdélyi könyvkiadás folyamatosan fejlődjön, gazdagodjon. Hátradőlésről szó sem lehet, de vészharangokra sincs szükség. Ebben megegyeztünk. Ne feledjék, december 11-e és 14-e között tartják a 11. kolozsvári adventi könyvvásárt, ott is találkozhatunk az eseményszervező Nagy Péter könyvcsinálóval. Gergely Zsuzsa vagyok, további szép napot kívánok mindenkinek!
Papírlapok, ráncos vagy kemény könyvborítók, halványfényben a szemed mereszted, mert olvasni jó. A betűk, a szavak, a mondatok, életre szóló barátok, hason vagy háton a függő ágyon, olvasni jó. Hősök, tündék, királyok, ismerd meg az állatvilágot, barangó idegen tengereken, leckét ígér a történelem. Illatos ódon papírlapok, ráncos vagy kemény könyvborítók, halványfényben a szemed merezted, mert olvasni jó. Rímek, beszedett érzelmek, metafora, hasonlat, szóképek, epikus dráma jelenet, lexikon, atlasz vagy szószedet. Illatos ódon papírlapok, ráncos vagy kemény könyvborítók, halványfényben a szemed merezted, mert olvasni jó.